Egy sajátos hangulatú kóruspróbán vehettem részt a Marcibányi Téri Kodályiskolában. Május hónapban minden szombaton próbálnak azok, akik majd a MIPA-ban fellépnek. Hogy kik ők és mire készülnek, erről Őri Csilla főigazgatóval és Walter Judit zenei főigazgató helyettessel beszélget. Tehát kik ők, akik összejönnek szombatonként énekelni?
Ők a régi tanítványok, mert hogy a Marcibány Téri Kodályiskola az alapításának a 70. évfordulóját ünnepli az elmúlt évek alatt. Már a 40 éves évfordulót is itt együtt ünnepelhettem a régi tanítványokkal, az 50 éves, a 60 éves, és egy szempillantás alatt elérkeztünk ide, hogy 70 éves lett a Kodályiskola. A Kodályiskolát 1954-ben alapították, óriási nagy visszhangja volt, amikor a Lórándfi Zsuzsanna úti iskolában elkezdték meghallgatni gyerekeket, és akiket zeneileg tehetségesnek találtak, azokat ugye átirányították ebbe az iskolába. Bors Irma volt ennek a vezetője, aki a mai napig azt gondolom mindannyiunknak a példaképe, akkora energiával látott neki a feladatnak, és hát ami a csoda benne, hogy ugye Kodály saját maga is asszisztált ehhez.
Ha jól tudom, akkor nem ez az egyetlen, vagy első énezenei.
Az első a Kodály iskola volt Kecskeméten, 1950-ben alapították, és aztán a kecskeméti mintájára, vagy kezdte el a munkát Bors Irma 1954-ben. Tehát ez az iskola a második Kodály iskola. Ami igazából a csoda, hogy annak idején Kodály egy éneklő Magyarországot álmodott, és ehhez megalkotta azt a pedagógiai filozófiát, ami aztán végigrepítette az országon, aztán végigrepítette a világon ezt a filozófiát. És azért hangsúlyozom ezt, és nem szívesen használom a módszert, mert Kodály ugye megálmodta és megalkotta a relatív szolmizációt.
Hát ez az alapja valójában.
Ez az alapja, így van. És azt gondolom, hogy a módszert azok a kiváló tanárok tették hozzá a saját egyéniségükből, akik aztán elkezdték megvalósítani ezt az álmot, ezt a filozófiát, amit a Kodály elgondolt.
Van egy híres mondás a Kodálynak, hogy a gyerek zenei nevelését 9 hónappal a születése előtt kell elkezdeni. Ez mennyire állja meg a helyét még ma is?
Ez egy különleges dolog, mert amikor ez a útjára indult ez az egész, akkor egy másik rendszerben éltünk, és azért aki beleállt ebbe tanárként vagy diákként, megízlelte, azért a kiemelkedés lehetőségét jelentette. És akkor is rengetegen foglalkoztak ezzel, több óvodába is alakultak kis zeneóvis foglalkozások, csoportok, akik aztán készítették a gyerekeket az iskolába.
Kodály kérésére szerkesztette meg, vagy állította össze Forrai Kati néni az Ézót, az énekzen az óvodában. És ez annak idején egy jó alapot biztosító anyag volt. Mi a véleményük erről?
Feltétlenül, hát ez alapja ma is az óvónőképzésnek, én úgy tudom. De azért még visszatérve az előző témához, csak az a bizonyos Kodály idézet, hogy ő Párizsban saját magát kijavította, és azt mondta, hogy nem is ezt kéne mondani, hogy a gyermek születése előtt 9 hónappal kell elkezdeni a zenei nevelést, hanem az édesanya születése előtt 9 hónappal, mert hogy ő azt így nevezi őket, hogy a zenei alkoholisták, azok az anyák, akik nem a nemes zenét tanítják a gyermekeiknek, nem azt az igazi nemes zenei anyagot adják tovább a gyermeküknek, azzal gyakorlatilag ártanak, hogyha olyan anyagokat énekelnek a gyerekeknek. Ezért nagyon-nagyon fontos a Forrai könyv is valóban, mert abban egy olyan zenei anyag szerepel, ami elég nemes ahhoz, hogy azt átadjuk a gyerekeknek.
Hát népzenei alapokon, népi játékokon.
Így van, gyermekjátékokon.
Gyermekjátékokon, mondókákon.
Én, ha csak egy személyes példával, én például 3 gyermekem van, és mind a 3-nál egy ilyen népdalcsokrot énekeltem minden este, amíg a pocakomban voltak, és amikor megszülettek, akkor azt a népdalcsokrot énekeltem végig minden altatáskor, és az lehetett érezni, hogy arra másképp reagál.
Csak Magyarországon tanítjuk így a zenét az iskolákban, és ha ezt megtanulják a gyerekek, akkor sokkal könnyebben olvasnak ott. Tehát a lényege az az, hogy bárkiből kotta olvasó lehessen, mondjuk ez volt nyilván a nagy álom, és ez hosszú ideig működött is, akkor volt egy pici visszaesés az érdeklődésben, és aztán el kellett telni onnantól kezdve megint legalább 15-20 évnek, hogy a szülők rájöjjenek arra, hogy mennyire fontos az, hogy a gyerekük zenét tanuljon.
Mert hogy a zenének az a fajta transferhatása, hogy nem csak a zenei képességekre hat, hanem matematikai, nyelvi, szociális képességekre is, erre van tapasztalatuk.
Gyakorlatilag nap mint nap megtapasztaljuk azt, hogy micsoda összetartás van, milyen empátia van azokban a gyerekekben, akiket a zene vesz körül. Itt igazából valóban, ahogy Csilla is mondta, nem is a módszer a lényeg, hanem ez a kodály filozófia, ahol megfogalmazódott a relatív szomizáción túl az is, hogy a saját zenei anyanyelvünkön tanulunk, tehát a magyar népdalok szövege, dallamvilága az annyira a miénk, az annyira anyanyelvi, hogy aztán abban létezni nap mint nap, az valóban ad egy olyan érzékenységet mindenkinek. Saját magával és a társaival kapcsolatban is, amit transferhatásnak nyugodtan nevezhetünk, de a Kodály módszernek a másik nagyon-nagyon fontos alappillére az énekes alapú oktatás.
Ez nagyon fontos.
Amitől egyenlőkké válunk. Tehát egyszerűen ezt Kodály is nagyon sokszor hangsúlyozta, hogy mi mind egyenlőek vagyunk, így mint társadalom. És hogy gyakorlatilag a hangszeres oktatás is az énekes oktatáson alapul. És ettől annyira fantasztikus ez az egész, hogyha mondjuk akár egy ilyen zenekar, most éppen a zenekar próbál odafönn, ott is a gyerekek énekelnek azon a hangszeren, és ez köt minket össze folyamatosan. Na szóval visszatérve a transferhatásokra, tehát nyilvánvalóan ugye volt egy nagyon híres kísérlet, amiben ki van mutatva tételesen is az, hogy milyen egyéb agyi képességeket fejleszt a zene, de én inkább ezt hoznám ide, ezt a szociális érzékenységet, vagy érzelmi intelligenciát. Azt látjuk, hogy egyre jobban felértékelődik az érzelmi intelligenciának a fontossága, és ez az, amit meg tud adni ez a fajta kodály filozófia.
Egész mások a gyerekek. Én nagyon sok iskolába járok ki szakértőként, de azt a fajta finomságot, azt a fajta egymás felé fordulást, azt a fajta befogadó magatartást a társaikkal szembe, vagy egy újonnan jött gyerekkel szembe, vagy egy külföldivel szembe. Vagy
ez érzékelhető.
Abszolút érzékelhető, a mássággal.
Tehát az empátia, a tolerancia, az együttérzés.
És még azt is hadd mondjam el, hogy olyankor jön még ki nagyon az, hogy mert ugye mi ebben élünk ezekkel a gyerekekkel, és sokszor fel sem tűnik, hogy mennyire fantasztikusak, de amikor mondjuk elmegyünk egy olyan osztályprogramra, ahol mondjuk egy múzeumba, ahol az a múzeumpedagógus már sok-sok iskolát látott, és egyszer csak megérkeznek a kodályos gyerekek. Ez napi szinten megtörténik velünk, hogy megdicsérik a gyerekeket, hogy ti honnan jöttetek, ez melyik iskola, ez fantasztikus, és kapjuk a visszajelzéseket ezekről a helyekről, hogy milyen fantasztikusan viselkedtek a mi növendékeink, vagy tanítványaink.
És akkor érdemes visszatérni az első kérdésre, amit kérdeztél, mert hogy kik ők? Ugye? Akik ott most lenne a tornateremben énekeltek, tehát ők a régi növendékek. Van olyan, aki a Lóránd Fis első osztályban kezdett, hát már közeleg a 80-hoz, olyan is énekel ott, meg olyan is énekel ott, aki 2 éve ment ki a mi kezünk közül. Tehát, hogy a generációk találkozásának ez most, nem is tudom, ez most valami ilyen varázslata, vagy nem tudom.
Igen, volt egy hangulata ennek a próbának.
Igen, és hogy teljesen más. Ugye tudjuk, hogy azért, hogy felgyorsult a világ, és hogy a generációk milyen különbözőek, tehát, hogy mennyire mások a mai fiatalok. És hogy itt, amikor leülnek együtt egy pünkösdölőt, vagy egy gergelyjárást énekelni, akkor ennek nyoma sincsen, hogy ők egy ilyen széles spektrumú korban ennyire eltérnek.
Korban, időben, igen. Kodály grafomán volt, és mindenféle cédulára, mosodai cédulára hivatalos papírok margójára rengeteget írt, és ezt összegyűjtötték, ezeket az írásokat, faleveleknek hívtak odáig, hogy mi az a irány vagy mondat, ami a legjobban jellemzi az önök munkáját.
Kint van a falon.
Igen, csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, és csak ezekből lehet boldog ország.
Ez az.
És annyira egyszerű mondat igazából, igen, de annyira jellemzi szerintem Kodálynak ezt a... Tényleg ő az egész magyar népet szerette volna felemelni. Megérezte a népi kultúrában azokat az értékeket, és szerette volna, hogyha ezt visszük tovább, és autentikus módon visszük tovább, és nem a cigányzenével keveredve valahogy, és hagyjuk elveszni a paraszti kultúrában, hanem hogy behozni valahogy, és ez az önazonosság megélése tehet harmonikussá egy személyiséget. Ahogyan
igen, az identitás tudata valakinek kialakul.
Pontosan, és így igaz ez a mondat.
Meg tudják különböztetni, hogy nem.
Hogy áll ma Magyarországon a Kodály módszer?
Hát erre mondtam azt, hogy vannak ilyen szigetek, mint a miénk, meg ugye akiket mondtam, itt a kórusiskola, meg a kecskeméti, meg a...
A világban.
Megtanulták, tehát azért a mi életünk során rengeteg külföldi csoportnak tartottunk bemutató órákat, bemutató kóruspróbákat, de a világ minden tájáról jöttek, meg jönnek most is, tehát Jerry Jacarda, a Nemzetközi Kodály Társaság elnöke, mondhatni jó barát, vagy nem tudom én, nagy tisztelőnk, vagy néha kicsit úgy érzem, hogy annyira megtanulták, hogy már vannak helyek, ahol esetleg jobban csinálják, mint egyik másik normál iskolába, és rettentően fontos lenne a tanárképzés ebben a tekintetben.
Szóval azért vannak nemzetközi tapasztalataink, tehát Amerikától Kínáig sok helyre járunk mi magunk is kurzusokat tartani azoknak az ott élő énektanároknak, és hát egyrészt mindig a legnagyobb csodálattal beszélnek Magyarországról, Kodály Zoltánról, és sokszor én is ezt élem meg, amit Csilla is mondott, hogy mintha így Magyarországon ez nem lenne most éppen azt képvisel.
Ne beszéljünk azokról a híres emberekről, akik ide jártak az iskolában, mert ez egy szép számmal vannak, és én úgy tudom, hogy részt is vesznek majd a ünnepségen.
Hát, nagyon sokan vannak. Úgyhogy Fischer Ádám, Fischer Iván, Frank András, aki Széchenyi Díjas matematikus, Vashegyi György és Vajda János zeneszerző. Ők azok, akik, hogy mit válaszoltak, de hát rajtuk kívül a koncerten fellépek, Hart Gábor zongoraművész, Fujita Júlia énekes, akkor Hagivara,
Riku
és Riku, így van, és Miglóczi Tamás csellisták, akkor
a Kaláka
együttes nyilván, hát ők ugye itt...
Együtt muzsikálnak a gyerekekkel.
Életem meghatározó élménye volt, amikor Amerikában jártam egy ösztöndíjjal, és a továbbképzés végén megjutalmaztak minket egy úttal a Grand Canyonba. Ebben a nemzetközi csoportban találtam két olyan embert is, aki a kodályi szolmizációs kézjeleket ismerte. Így ott, a Grand Canyonban, a kandalló előtt, az ő segítségükkel sikerült megtanítanom egy magyar népdalt. Torda Judit interjúját hallották. A Marcibányi téri kodályi iskola 70 éves lett. Szeretettel várnak mindenkit 2025. május 26-án, hétfőn, 18 órára a MÜPÁ-ba, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterembe.
Mai vendégem Pannoniai Boglárka, orientalista, a Távol-Kelet szerelmese, filmrendező. Kedves Boglárka, hogy fogta meg magát a Távol-Kelet világa?
Hát ez a gyerekkori szerelem volt, a filmek és a zene által kerültem közel a távol-keleti kultúrához. Először a filmekbe szerettem bele, utána a zenébe, főleg a K-pop, a koreai popzene, és nagyon sok tradicionális elemet tartalmaz a modern zene is. valamint kiváló történelmi filmeket készítenek Koreában, Japánban, Kínában, és így kezdtem el érdeklődni a történelem, illetve a tradicionális zene, színház, művészet iránt.
Milyen filmeket látott, ami annyira megfogta magát, hogy tudna egy pár filmet mondani, ami közel került magához?
Nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert nagyon különböző műfajok vannak. Tehát, hogyha megnézzük például akár a koreai, vagy a kínai, a japán filmgyártást, tehát a romantikus komédiáktól egészen a történelmi filmekig nagyon sok rétű műfajok ezek. Nagyon népszerűek például Kínában a történelmi fantasy filmek, szerintem ezek egészen zseniálisak, és ugye ott elválnak a műfajok egymástól, tehát ami történelmi film, az tökéletesen hiteles a távol-keleti országokban. Én ezt nagyon tisztelem bennük, hogy tökéletesen rekonstruálják az adott korszakot. Például a koreai filmfesztiválon vetítették Kim Sun admirális hadjáratairól szóló történelmi filmet. Ez nagyon híres és nagyon fontos a koreaiak számára. Kim Sun hasonló az ő számukra, mint számunkra Hunyadi János. Tehát ilyen jelentőségűek az ő hadjáratai. Japánokat győzte le tengeri csatában, és erről készítettek egy történelmi filmet. Ennek nyilvánvalóan van edukációs, ismeretterjesztési célja is, viszont rendkívül látványos és izgalmas. Kifejezetten szépek a harci jelenetek rekonstrukciói, a pikkelyes bőrpáncélok, a fegyverek.
Most ez érdekes, amit mond, ugye nálunk vetítették ezt a Hunyadi filmet. Itt a írónak a fantáziája működött, mert nem történelmi hitelesség, de ezt honnan tudják konstruálni, illetve ellenőrizni, hogy gyakorlatilag valóban úgy történhetett. Ez megvannak a források arra, hogy eredeti formájában, illetve a történetnek megfelelően hűven visszaadják, ami akkor történt például történelmi filmek esetében?
Igen, én azt látom, hogy nagyon pontos kutatások előzik meg itt a forgatást. Tehát itt akár egy páncél rekonstrukciójáról beszélünk, de például a Jason film esetében az úgynevezett teknőc hajót, ami olyan volt, mint egy tank. Egy rendkívül erős fegyverzettel rendelkező erős hajó volt, és ezzel győzte le a japán hadsereget. Gyakorlatilag neki mentek a hajóknak, és összetörték azokat. És ez a hajó, a rekonstrukciója megtalálható Koreában, ahol a történeti múzeumban. És ott nagyon pontosan levezették ezt a kutatást.
Érdekes ez. Most a történelmen kívül mi az, ami még megfogta magát, mert látom, hogy nagyon szereti ezt a hitelességet, amit ezek a filmek sugároznak, de például a természet szépség, például a cseresznyevirágzás, ugye ez egy külön szám, és mennyire érintette meg?
Nagyon. Nagyon, én ezt nagyon szeretem, egy nagyon, nagyon romantikus és vonzó dolognak tartom. Azt a fajta örömöt, amit éreznek az emberek, tehát hogy ott kimegy az ember Kelet-Ázsiában az utcára, és egyszerűen boldog embereket lát, játszanak, kimennek, cseresznyevirágzáson hullanak a szirmok, romantikáznak, sétálgatnak, és nem csak a fiatalok, tehát ez a középkorúakra, idősekre is jellemző. És ez a fajta megélése a boldog pillanatoknak szerintem rendkívül fontos. Tehát, hogy a mai világban annyira rohanunk, olyan sok konfliktus van, elfelejtünk odafigyelni egymásra, arra a helyzetre, amit a pillanat ad, ami nem fog visszajönni. Viszont abban a pillanatban csodálatos. És engem például a keleti kultúra és a buddhizmus többek között erre is megtanított, hogy éljünk a jelenben, figyeljünk oda arra, akivel szemben ülünk.
Az első találkozás a Távol-Kelettel az, hogy történt, hogy itt érintette meg, ugye érdekel, önt egy japán, vagy egy koreai útra, vagy hogy történt ez, amikor megkezdődött ez a szerelem?
Az első koreai utazásom az a csodálatos véletlen volt. Én ide járok most is a Koreai Kulturális Központban tanfolyamokra, és egy tradicionális táncművészeti tanfolyamra jártam, a klasszikus legyező táncot tanultunk, ez egy nagyon szép koreai táncművészet, és adódott egy lehetőség egy pályázati konstrukció révén, hogy kimehetünk Koreába tanulni. Ez egy finanszírozott ösztöndíj volt. Viszonylag gyorsan kellett eldönteni, és akkor én azt mondtam, hogy menjünk. Egyébként is már ott volt vakancs listán a koreai utazás, kint is maradtam hosszabb ideig, mert szerettem volna megismerni az országot, a kultúrát, úgyhogy hetekig a múzeumokat jártam, színházintézetet, zenetörténeti intézetet. Csodálatos utazás volt. És nagy kihívás, mert egy olyan mesternő tanított bennünket, aki az egyik legjobb koreai legyező táncos.
És angol nyelven kommunikáltak?
Fordítóval, mert ő egy kicsit tudott angolul, és tolmács szoftverrel. Tehát a Korea fantasztikus az innovatív fejlesztések terén, tehát gyakorlatilag egy gép szinkron tolmács volt az utasításait. De az az igazság, hogy a táncban kevésbé fontosak a szavak. Tehát itt a metakommunikációval magával a tánccal tanítanak, és ő is erre helyezte a hangsúlyt. Kicsit hasonló ez, mint a japán színházi tradícióban, színházi oktatásban. Nagyon érdekes volt, mert ugye koreaiul ezek megtanultuk a szakszavak egy részét, de pontosan ez, hogy figyeljünk az emberre, a mozgásra, a belső ritmusrendszerre, és ezt próbáltuk átvenni, megtanulni. És a túlbeszéltség ilyenkor nem jó, hanem az, hogy elkezdtünk együtt táncolni. Figyeltünk, tanultunk, és átlényegültünk arra nagyon magas minőségű létállapotra, ahogy ő bejött közénk tanítani. Nagyon különleges élmény volt, egy zseniális mester, és én rendkívül hálás vagyok neki ezért.
Szoktam volt mondani, hogy a megszólítás meg a megszólítottság harmóniája, az egy csodálatos dolog, és ha nem működik, akkor ugye problémák vannak. Most azt mondja el még nekem, hogy gyakorlatilag itt Korea volt az első út, és itt szeretett bele a Távol-Keletbe, de mondta, hogy Kínában és Japánban is volt. Melyik a kedvence, a Korea, Kína és Japán közül?
Nehéz kérdés. Nem igazán tudom ezt így eldönteni, más és más. Hasonló kultúrák, de mégis nagyon egyéni arculata van. Akár az emberek hozzám való viszonyának, de akár magának a kultúrának.
De mégis, hogyha választani kéne a kedvemért, akkor melyiket mondaná? Tudom, hogy nehéz, de...
Én azt hiszem, hogy Korea.
Korea.
Én ahogy leszálltam Koreában, én otthon éreztem magam. Boldog voltam ott. Tehát semmilyen kérdés, kétség nem volt bennem. Egy teljesen idegen országba érkeztem, mert soha nem jártam ott azelőtt. És egy hihetetlen kedvességgel, segítőkészséggel találkoztam a hétköznapi emberek szintjén. Ami azt hiszem rendkívül fontos, mert az természetes, hogy egy vendéglátásban dolgozó kedves és erőzékeny, de bárhol, ha az utcán megszólítottunk valakit, bárkivel beszélgettünk, kézzel a bal koreai és angol keverékével, egy nagyon nagy nyitottságot éreztem. Én kicsit az olaszokhoz hasonlítanám őket, mintha Dél-Kelet-Ázsia Olaszországa lenne.
Meséljen nekem az emberekről, én is voltam Távol-Keleten, hát igaz csak Japánban, de az a fegyelmezettség, ami engem ott megfogott, az olyan csodálatos volt, hogy például mentünk délután egy kirándulásra, és pont vége volt a munkaidőnek, és özönlöttek az emberek, és féltünk, hogy nekünk jönnek, de semmi probléma nem volt, olyan fegyelmezetten közlekedtek. Ez is egy olyan momentum volt, de hogy maga közvetlen közelbe került az embereket, beszélgetett velük. Mi az, ami megfogta, mint embert, ugye mondjuk egy európai ember viszonylatához képest? Mit érzett, hogy mennyire más egy keleti ember?
A tisztelet. Én ezt tapasztaltam, hogy nőként sajnos nagyon sokszor hátrányokat szenved, érez az ember filmrendezőként, producerként, és én azt soha nem éreztem. A maximális tiszteletet, a megbecsülést, a tudásom, a szakmám iránt soha nem mondták kétségbe, hogy én őszintén képviselem ezt, értek a szakmámhoz, és ez nekem nagyon jól esett. Tehát az, hogy alapvetően egy bizalommal, tisztelettel viszonyultak felém maximálisan. És nagyon sokszor meg is lepődtem, hogy ez most komolyan nekem szól. Nekem itt Európában sajnos nagyon sok harcom volt. Ott viszont egyáltalán nem éreztem ezt. És ez a bizalom és tisztelet, ez nagyon jól esett, és engem is egy magasabb szintre emelt. Tehát sokkal tisztábban tudtam dolgozni, erősebb voltam. Sokkal többet tudtam kihozni magammal azáltal, hogy ők nyitottak felém.
Úgy érzem, hogy azt mondja, hogy velem szemben ugye milyenek voltak, de hogy látta az ő kapcsolatokat egymás között, a koreai emberek kapcsolatát? Ezt is ilyen nyitottnak, őszintének?
Igen, tisztelettudóak nagyon. Ahogy ő is mondja, nincs az a fajta durvaság, erőszakosság, ami sajnos nálunk Európában, és most tényleg nem akarom Európát bántani, de ez elharapózott, és ezt meg kellene változtatni. Tehát például akár a közlekedésben, aki megy az ember az utcára, nincs az a tülekedés, mint nálunk. Tehát sokkal udvariasabbak, sokkal jobban vigyáznak a biztonságra. És ezek szerintem nagyon fontos dolgok a hétköznapi életminőségünk területén.
Hadd kérdezzem, ugye már úgy mutattam be, hogy orientalista, Távol-Kelet szerelmese, filmrendező. Milyen filmeket készít?
Történelmi filmeket készítek, tehát nem hogy ugyanannyira, de még jobban szeretem a saját történelmünket, és azt gondolom rendkívül fontos az, hogy az értékeinket megőrizzük és továbbadjuk, és ezt hitelesen tegyük. Én nagyon fiatal korom óta már filmmel szerettem volna foglalkozni, és hála Istennek összetalálkoztam olyan kollégákkal, olyan kutatókkal, akikkel tudtunk együtt dolgozni. És ez lehet, hogy most furcsán hangzik, egyszerűen csak elkezdtünk forgatni. Én pontosan tudom, hogy ez mennyire költséges. Elindultam egyszerű interjúkkal, előadások felvételeivel, és aztán ebből nőttek ki végül történelmi filmek.
Milyen történelmi filmet tudna nekünk most mondani, még CVS közel volt, és nagyon élvezte a rendezését, magát a forgatást?
Ezt a filmet Trianon emlékére készítettük dr. Hidán Csaba történésszel. Az a címe, hogy akik nem tették le a fegyvert. A Székely hadosztály utolsó katonáiról szól, akik nem voltak hajlandóak letenni a fegyvert, és a végsőkig harcoltak Magyarországért. És miután már Székelyföld is elveszett, akkor átjöttek a Dunántúlra, és tovább folytatták a harcot. Úgy hívták, hogy Mándruc, Párduc, egy magányos hősnek a története, őt Mádásba Viktorról mintáztuk. Ez egy rövid film, ez fenn van az interneten, a YouTube csatornánkon.
Akkor meg tudjuk nézni ezzel a címmel.
Igen.
És van valami terv a közeljövőre, hogy mit fog forgatni?
Igen, egy kelet-ázsiai és magyar kötődésekről szóló sorozat formálódik most a fejemben. Egyelőre még csak vázlatokat írok és keresem a kapcsolatokat.
Partnereket azért mindig talál?
Igen. Az az igazság, hogy ezt a legkönnyebb. Forrást már nehezebb, de partnereket sokkal könnyebb. Én azt gondolom, hogy ha mi filmesek, alkotó, teremtő emberek leülünk egymással beszélgetni, mindig megtaláljuk azt a megoldást, hogy tudjunk dolgozni. Hogy azt, amit mondjuk egy pohár bor mellett, egy jó baráti beszélgetésben kitaláltunk, az meg is tudjunk valósulni, és esetleg a nézők is láthassák a moziban.
Hát nagyon szépen köszönöm ezt a tartalmas beszélgetést, és nagyon örültem különösen ennek a filmnek, amit mondott a Székely hadosztály történetéről. Nem láttam még, de meg fogom nézni, és nagyon köszönöm, hogy felhívta a figyelmünket. Kedves hallgatóink, Hanonnai Boglárka mesélt nekünk, őt hallgattuk. Fogadják szeretettel!
A mai műsort készítették Kéri Juli, Meskó Bánk, Torda Judit. Nevükbe is elköszön a szerkesztő, Ámen Zsóka. Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanebben az időpontban ugyanitt megismételjük, valamint minden páros héten szerdán 20 órakor. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetnek Facebookon is. Podcast oldalunk cba.media/60-túl. Következő adásunk 2025. június 21-én lesz. Viszont hallásra!